A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok a mikrofonnál, a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Dr. Vitos Gábor 1999-ben lett fogszakorvos, majd 2009-ben az implantológiával gyarapította szakképzettségét. Szakmai fejlődése azonban a mai napig tart. Folyamatosan fejleszti magát a legújabb technológiák ismeretével. Témánk komplex orális rehabilitáció. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben. Mondom a számot, 0740-274-165. Ismétlem, 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Vitos Gábor általános fogszakorvost. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatóságot, köszönletéért is, Tibor. Köszönöm a meghívást. Akkor kezdjük ott, hogy a származásom, ugye?
Igen, áruljuk el, hogy mit kell tudni még dr. Vitos Gábor általános fogszakorvosról, és mit jelent az, hogy fogszakorvos, és igen, mit jelent az, hogy általános fogszakorvos.
Igen. Néhány szóba akkor megemlíteném, hogy nem származom orvoscsaládból, édesapám ő ügyész volt, édesanyám kereskedelembe dolgozott, se testvérem, se felmenőim között nem lelhetők fel orvosok. Úgyhogy én vagyok az első, aki ezt a szakmát választottam. Nem egyedül, szülői segítséggel. Tehát 8. osztály elvégzése után vetődött fel annak a kérdése, hogy milyen szakma felé irányuljak. Nem volt nagy a választék, ugye a városunkban létezett az orvosi egyetem, a színművészeti egyetem és a mérnöki, vagy almérnöki. Szüleim, főleg édesapám jól felismerte a képességeimet, ami a szorgalomból és a kézügyességemből adódott, és baráti körben is átbeszélte a dolgot, és azt mondta, hogy mi lenne, hogyha barátkoznák a fogorvosi szakmával. Elég magas volt a léc, nem volt kellő önbizalmam ahhoz, hogy ezt bevállaljam, de kitartó, szorgalmas munkával, felvételre való felkészültséggel bevállaltam, végül is igaz, hogy második neki ragaszkodással, de sikerült bejutnom az egyetemre. A családomról esetleg néhány szót.
Sőt, megkérjük.
Igen, a feleségem szintén orvosi szakmán kívül van, tehát ő az Azomiresben dolgozik, még jelenleg is ott dolgozik. Két gyerekem van, a nagyobbik a lányom Fruzsina, ő követi a szakmámat, elvégezte már a fogorvosit, és most szakképesítésen van Magyarországon, Szegeden. A fiam Áron, ő a Szapiencián diák, nem az orvosi szakmát választotta, viszont megnyugtatásként azt mondta, tájépítészetem van, zárja, megjegyzem, a mesteri képzését azt a fa medicina irányába akarja terelni, úgyhogy a faápolás lesz az ő szakmája, úgyhogy valamilyen szinten azért kötődik a medicinához, csak éppenséggel nem a humán medicinához. Úgy, ahogy említetted, akkor 1991-ben végeztem az egyetemet, dr. Pongrácz Antal diákjaként. Végzés után annyit említenék meg, hogy abban az időben szint 5 éves volt a fogorvosi képzés, 5 év után egy év gyakorlati képzés, stagiár év következett. Ezt az akkori állami egyes poliklinikán kezdtem el. A betegelosztóba helyeztek, ahol lehúztam körülbelül 4 hónapot. 4 hónap után a vezetőség pedig azt mondta, hogy az akkori klinika vezető kérdezte, hogy ki dolgozik a betegelosztóba. Mondták, hogy dr. Vitos Gábor. Rendben, azt mondta, hogy akkor április 1-től a közüzemi rendelőnek a fogorvosa lesz. Húha, mondom én magamba, ez egyből mély víz. Úgyhogy április 1-től átkerültem, mint stagiár orvos, de mivel ott megüresedett a hely, kénytelen volt, szüksége volt egy űrt feltölteni, és akkor elvállaltam. Nem mondjam azt, hogy másodnap, amikor dolgozni kellett mennem, a rendelő már tele volt fájófogas emberekkel, és én a karrier kezdetén nagyon kellemetlen, nehéz helyzet volt, de álltam a sarat. Itt eltöltöttem körülbelül 1,5 évet, 93-ra ugrunk, akkor ugye a rendszerváltáson már túl vagyunk. Pongráz doktor kollégám is volt tanárom, első között volt, aki magánrendelőt nyitott, és társat keresett maga mellé. Meglelte bennem, felajánlotta nekem, hogy dolgozzak vele, hát ezen nem volt mit gondolkozzak sokat, mert egy elismert szaktinkénté volt a városunknak, és rögtön ajánlkoztam, hogy megyek. Hivatalosan 94-től kezdtem dolgozni a Pomadentnél. 99-től, ahogy említetted, szakorvosi titulus nyertem el. Általános fogszakorvos. Ez Romániában is, talán még Franciaországban létezik, más országokban nem. Zárójelben itt már megjegyzem, hogy az általános fogszakorvosra én azt mondom, hogy ez egy olyan szak, amit meg kellene szüntetni. Miért? Azért, mert az ilyen végzettségűre én azt mondom, hogy minden szakterülethez ért egy kicsit, de semmit sem csinál magas szinten. Na, hát ezzel önmagam.
Ez olyan, mint az általános orvos?
Hát körülbelül igen, igen. Mai napig is megtartották, úgyhogy aki elvégzi az alapképzést, utána szakosíthatja magát. Persze, hogy bővült a paletta, úgyhogy ha megengedett, fel is sorolom, hogy jelenleg milyen szakok vannak. Ugye van az általános fogszakorvosi titulus, van az ortodontus, aki a fogszabályzással foglalkozik, a dentoalveolai sebész, aki a kisebb sebészeti beavatkozásokban lesz képzett, protetikus, aki a fogpótlásokban lesz magasabban képzett, parodontológus, aki a fogágy megbetegedésekkel foglalkozik, külön gyerekfogász szakorvos, aki a terápiáját, tehát a gyerek fogproblémák terápiájával foglalkozik, van az endodontus, aki csak gyökérkezelésekkel foglalkozik, és van még egy olyan, ez újabban azt hiszem 2 éve jelent meg, a maxillofaciális szakorvosi titulus. Ez egy kicsit magasabb szinten van, mint a dentoalveoláris szakorvos. Ez 5 éves képzés, az összes többi 3 éves. Itt már magasabb fokú szájsebészeti beavatkozásokat is lehet végezni. Tehát kb. Ezek a szakok vannak. Tehát akkor 99-ben megszereztem az általános fogszakorvosi titulust, és utána rá 10 évre, 2009-ben kollégámmal, ifjú Pongrácz Mátyással ellátogattunk Budapestre, és ott felvettük a kapcsolatot dr. Németh Zsolttal, aki már régóta üzte az implantológiát, és nála vettünk részt implantológiai képzésen. Körülbelül ez lenne Dióhéjba.
Említetted, hogy nem származol ugyan orvosi családból, igen, de azért a gyermekeid erre hajlanak így vagy úgy. Miért lettél épp fogász, fogorvos? Miért nem lettél sebész, belgyógyász, urológus? Miért épp a fogakkal, a fogak épségével, egészségével foglalkozol?
Hát kihívás az van ezen a szakterületen, és természetesen talán a felelősség lehet nem olyan nagy, mint egy idegsebésznél. Tehát a hibák elkövetése az megtörténhet. Ez véleményem szerint azért az olyan kimenetel, hogy halálos kimenetele a problémának az valószínű, hogy egy kicsit
kevesebb. Mi a szép ebben a szakmában?
A szépségét a változatosság adja meg. Tehát ahány beteg, annyiféle száj, annyiféle fogsor, annyiféle, ugye 32 foggal rendelkezünk, tehát ennek a...
Kétszer 32 foggal, nem?
Nem, kétszer 16.
Most már, igen.
Kétszer 16. A fokozatos elvesztésével n-féle helyzet alakulhat ki. Ennek a rehabilitációja, tehát a fogpótlással, az egy nagy kihívás, szerintem.
Ha jól tudom, ha jól tudjuk, az ismereted minden fogászati ágazatra kiterjed, és ezt szakmailag értékelik a kollégáid, és nem csak, hanem például értékelik a bajtársiasságodat, a humorodat is nagyra becsülik. Ezzel hogy állunk, mert
hát a humorom
kicsi
az olyan,
madár, hogy... elcsiperek.
Hát a humort azt azért szoktam bevetni, hogy oldjam egy kicsit a feszültséget. Legyen egy kicsit közvetlenebb a kapcsolat páciens és orvos között. Nem tudom felülmúlni dr. Markovics Péter szájsebész kollégánkat, aki kiváló remek humorral rendelkezik, de néha-néha én is meg tudom mosolyogtatni a pácienst, ezzel oldva a feszültséget, ugye, ahogy mondtam.
Eltérve ettől, de azért még itt maradunk egy gondolat erejéig, tudjuk, hogy a szaktudásodhoz sok minden más mellett lelkiismeretesség is társul, sőt, mi több, a megnyerő modorodat, ha már beszéltünk a humorról, a visszatérő pácienseid is mondhatni állandóan elismerik, és egyben tanúsítják is.
Elsősorban két embernek köszönhetem ezt, édesapámnak és dr. Pongrácz Antalnak. A munkaerkölcs, a fegyelem, a precizitás, a pontosság az nálam az egy nagyon fontos szempont. És ezeket tőle örököltem, tanultam.
Lépjünk vissza az időben. Hogy látod, milyenek voltak régebben a fogászati rendelők, és milyenek a fogászati rendelők ma?
Igen. Volt szerencsém dolgozni a rendszerváltás előtt is, ugye? Az egyetemi évei alatt már 86-ba kezdtem, 91-ben végeztem, tehát az egyetemi esültem, hogy az akkori működő úgymond poliklinikákban milyen a hangulat, milyen a felszereltség, milyen a munkaritmus. Tehát a rendszerváltás előtt egy központosított állami intézmények formájában működtek a rendelők, tehát a városunk szintjén létezett két úgymond poliklinika, a Hosszú utcai 1-es, 2-es számú, és az erdő alatt az orvosi egyetem mellett volt az 1-es számú poliklinika. Ezen kívül volt egy fizetéses fogászat, aminek a működését pontosan nem tudom leírni, miért nevezték akkoriban fizetéses fogászatnak. Viszont volt két nagyon fontos dolog, ami jelenleg hiányzik, az üzemi rendelők és az iskolai rendelők. Ezek teljes mértékben felszámolódtak, eltűntek. Nagyon bánom főleg az iskolai rendelők hiányát. Annak megvolt a szerepe, és mai nap is meg lenne, de ugye minden pénzről szól, úgyhogy gondolom, hogy nagyon nehéz ezt újra beindítani. A rendszerváltás után nagyot változott. Még visszatérnék, hogy a régi rendelőknél azért napirenden volt az anyaghiány, napirenden volt a szegénység, a szegényesen ellátott szolgáltatás, napi szinten küszködtünk és küszködtek a kollégák fogyóanyaghiányokkal. Nagyon sok esetben vitte a páciens az ezüst pénzét, hogy megolvasszák és abból készítsenek protetikai munkákat. Ez nem vicc, ez így működött. A rendszerváltás után ez még néhány évig azért ez dominálta a helyzetet, aztán szépen lassan beindult a dolog, és az anyagellátás meg az anyagokhoz való hozzáférés az már nem volt egy probléma. Zárójelben megjegyzem, mint érdekesség, hogy nekem a magyar tagozaton néhány kollégám már a rendszerváltás előtt elhagyta az országot, kint dolgoztak, kint folytatták az egyetemet, és ott is végeztek. rendszerváltás után, hogy az első lehetőség adódott, én elmentem, meglátogattam őket, és fogyóanyagokkal visszatérve jöttem, fogászati fogyóanyagokról beszélek, úgyhogy az egyetemi káderek közül is voltak egy néhányan, akik hozzám jöttek anyagot kérni. Nekem volt anyagom, nekik nem volt, és jöttek, hogy kérjenek, mint diák tőlem anyagot, és természetesen, hogy segítettem, és adtam nekik.
Ha már anyagokról beszélünk, tudjuk, hogy egy magánrendelőbe a felszereltség, az ellátás, az anyagok ott vannak, jelen vannak, mindenből van, de mivel találkozunk egy állami poliklinikán, és nem mondok nagyot, hogyha úgy megemlítem azt is, hogy mivel találkozunk például egy éjjeli ügyeletbe egy magánpoliklinikán, egy magánfogászati klinikán.
Jelen poliklinikai ellátás nem létezik már. Tehát vannak magánrendelők, akik bevállalják az éjszakai ügyeletet. A sürgősségi kórháznál létezik 24 órás ügyelet, ahol kimondottan csak a sürgősségi beavatkozásokat végzik el, tehát a fájdalom megszüntetését. Semmi egyébben nem foglalkoznak, terápia abszolút nem jön számításba, tehát hogyha megy egy páciens feldagadt arccal, akkor megmetszik, hogy a tájog az ürüljön. Ha van egy elhalt fog és át kell fúrni, azt átfúrják, talán a húzásokat bevállalják, de azt is csak úgy félváról. Úgyhogy a szegénység ott annyira nem mutatkozik, mert nem is vállalnak egyebet. Tehát ahhoz, hogy ezt a minimális alapellátást biztosítani tudják, ez nem kell nagy felszereltség.
1980 és implantológia. Érdekel, hogy mikor jöttél rá arra, hogy az implantológia a fogászat egyik jövője, egy jövő ágazata lesz?
Hát ugye a 80-as évek közepétől már lehet hallani implantátumokról, és azok fogászati céllal történő alkalmazásáról. Nagyon sokat fejlődött napjainkig. Mondhatni, hogy a kutatások nagy része az, és a jelenleg is a továbbképzőt zöme az implantátumok körül forog. Ugye minket is érdekelt, úgyhogy belevágtunk, kijártuk ezt a képzést 2009-ben, ahogy említettem. Miért? Mert nagy az igény rá. A páciensek nagy többsége mai napig sem szívesen vállalja be, hogy az épp fogait lecsiszoltassa. És akkor erre egy alternatíva az implantátum. Az implantátum, hát ezt, hogyha megengeded, egy kicsit bővebben kifejteném. Első megjegyzésem az, hogy ez sem egy tökéletes megoldás. Tehát az implantátum maga az egy titán csavar. A titánról azt kell tudni, hogy ez egy csodás anyag, egyike azoknak az anyagoknak, amely a legjobban képes beépülni a szervezetbe. Valósággal szeretik a sejtjeink. Nagyon sok egyéb szakterületen alkalmaznak, például a stenteknél is titán hálót helyeznek be, különösen gond nélkül tartja a volumenét az érnek, az érfalnak. A fogászatban is természetesen próbálkoztak, és annak ellenére, hogy a szeptikus, vagyis egy fertőzött közegbe, a szájüregünkbe kell behelyezni, és ez egyetlen olyan implantátum, ami nincsen teljesen bezárva a szervezetünkbe, tehát kommunikál egy szeptikus közeggel, a szájüreggel, mégis megállja a helyét. Tehát be tud épülni, a csont ránő, és ott marad hosszú éveken keresztül, és ez természetesen, hogy nekünk is, pacienseknek is maximálisan megfelel. De nem tökéletes, még ez se. Összehasonlítva egy saját foggal, ugye még ezt megjelenteném, hogy az implantológia szakkönyvek régebben legalábbis, amik a kezembe jártak, azzal kezdődtek, hogy a legjobb implantátum a saját fog, és elsősorban próbáljunk törekedni ezek megtartására. És jogos ez a felvetés, ugyanis a fog és a körülött lévő támasztó szövetek, a fogágy, a csont, a ligamentum, ami tartja a fogat a csontba, kirögzítve és rugalmasan, az terheléskor rugózik és amortizálja a rágóerőket. Az implantátum nem. Az egy nagyon merev konnexió kapcsolat a csonttal, semmiféle rugózása nincsen, és sajnos bizonyos esetekben okoz problémát. A túlterhelés során, vagy olyan pácienseknél, akiknél létezik az éjszakai fogcsikorgatás, vagy a nappali fogsor szorítás, ez a nagyon nagy túlterhelés okozza csontfelszívódást, vagy akár az implantátum alkotórészeinek a törését is. Tehát még nem beszélhetünk egy tökéletes megoldásról, de mivel a hosszú távú tapasztalat az jó, ezért természetesen, hogy koherens módon használjuk az elmúlt most már szinte 20 évben.
Mi a különbség akkor az arany, például az arany és a titánium között?
Mint fogászati anyag?
Igen, mert régebb készültek fogak aranyból.
Aranyfogból, igen. Az arany az tisztán nem igazán volt használatos a puhasága miatt, ezért inkább ötözték és palládiummal keverték, és így volt a Palidor megnevezésű aranypalládium ötvözet. Egyik jó tulajdonsága, hogy nagyon jól önthető, precíz öntések, tehát hídtesteket lehetett belül készíteni. Háttérbe szorult. Tehát minden olyan fém, az aranyat is beleértve, meg az ezüst ötvözeteket, ezek háttérbe szorultak, mivel mai nap az esztétika dominál. És nem a funkció. Erre még kitérnék majd.
Igen. Általános fogszakorvos, de melyek a te kedvenc szakterületeid?
Igen, mivel a kollégám dr. Pongrácz Antal is a protetikának szentelte az életét nagyobb részt, természetesen, hogy én is inkább e felé orientálódtam, és meg kell említsük, hogy ez a csúcs a fogászaton belül. Tehát amikor megtörtént egy szájüregnek a szanálása, ez azt jelenti, hogy eltávolítottuk a fogkövet, a használhatatlan gyökereket, kezeltük a szúvasodásokat, a gyökérkezéseket megcsináltuk, utána rá kell térni az elveszett fogak pótlására. Én azt mondom, hogy ez a legnagyobb kihívás. Mai napig a fogászat területén. Tehát egy nagyon komplex rágószervünk nagyon komplex, nagy komplexitást mutat. Egyetlen csontunk az az alsó álcsont, a mandibula, amely háromdimenziós mozgást képes végezni. Vagyis az ízületéből ki tud mozdulni, nem csak előre, hátra és jobbra-balra képes mozogni, hanem hogy ezek kombinációjából egy nagyon komplex mozgásra képes, és egy jól kivitelezett, helyesen megtervezett pótlásnál ezeket mind figyelme kell venni, és még sok egyéb más tényezőt. És hogyha ezeket nevezzük figyelme, akkor a siker elmarad. És ez egy hosszú távú tapasztalat kell, az biztos.
Jó lenne, hogyha az említett és még más szakterületekről bővebben is beszélnénk. Például, mit kell tudni, és hogyan működik, hogyan el kell elképzelni egy fogpótlást? Mi történik? Tehát ez nem úgy működik, hogy kiveszek valamit a hűtőből, és majd pótlom. Hanem ennek is van egy folyamata, ami lehet érdekes, lehet nehéz, lehet egyesek számára elképzelhetetlen, de mit mond a szakember erre?
Tehát ahhoz, hogy valaki fogpótlásban részesüljön, az kell egy olyan állapot, amikor már a fog hagyományos módon töméssel nem konzerválható, és nem biztosított, hogy a funkcióját ellássa. Ilyenkor jönnek szóba a borítókoronák, amikor egy gyökérkezelt és erősen tönkrement fogat gyökérkezelünk, csapos megerősítéssel felépítünk, és utána beborítunk egy borítókoronával. A második lépés az a hidak. Hidaknál azt kell tudni, akkor beszélünk hidakról, amikor már egy vagy több fogat elveszítettünk, és akkor szomszéd fogak lecsiszolásával, idézőjelbe feláldozásával készítjük el a pótlást, egy ragasztott fix munkát, ami áthidalja az elveszett fogak helyét. A harmadik fokozat az már a kivehető protézisek doméniuma. Itt a kivehető fogsoroknak két kategóriáját kell megemlítsem, az egyik a teljes, és a másik a részleges kivehető fogsor. A teljes kivető fogsorú vagy a protézisről azt kell mondjam, hogy ez a fogászati szféra a legnagyobb kompromisszuma. Nem hiába érzik magukat a páciensek invalidnak, amikor protézist kell csinálni, mivel elvesztette az összes fogazatát. Vannak mégis jó, de rossz tulajdonságai, inkább dominálnak. Az előnyei mondjuk a teljes lemezes foglótásnak az az, hogy olcsó és esztétikus. Viszont még megemlítem azt is, hogy jól tisztítható, jól higiénizálható, de sajnos a hátrányok azok sokkal nagyobb számban vannak jelen, és elsősorban ez az instabilitásban nyilvánul meg. A funkciót, a rágás képességet azt nem képes teljes mértékben helyreállítani, sokszor kell ragasztani, most már ugye eléggé sok ragasztó van elterjedve a kereskedelembe. Ez egy mindennapos nyűg a páciensnek, úgyhogy nem szívesen viselik. Vannak esetek, amik, és páciensek, akik meg vannak elégedve a teljes fogsorral is, ezek azok a szerencsés páciensek, akiknek a jó gerinc viszonyai vannak. Tehát jó az anatómiai mező, lehet egy jó tapadást, szívóhatást elérni egy protézis készítésével. Sajnos ez nem mondhat el az alsó fogsorokról. A felső teljes fogsorokról igen, ott lehet egy jó tapadást kialakítani, az alsóknál sajnos nem. És itt már jogos, hogy az implantátum az szóba kerüljön, és a legegyszerűbb mód az az, hogyha 2-3 esetenként 4 implantátumra készítünk egy kivehető pótlást.
A kérdés az, hogy egy fogat bármikor lehet pótolni. Tehát van egy beteg, akinek a fogát kiúzták 5 évvel ezelőtt, vagy 1 évvel ezelőtt, azt lehet-e pótolni, vagy csak akkor, amikor megtörtént a beavatkozás, tehát kiúzták a fogát, vedettek-e másikat oda?
Nagyon jó a kérdés. Ez? Nagyon jó a kérdés, tehát itt szeretném felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy egyetlen egy fognak az elvesztése is nagy hátrányt jelent, legyen az oldalzónából, vagy frontzónából, és tudniuk kell, hogy ennek a pótlását ne halogassuk túl sokáig. Tehát, hogyha megtörtént a húzás, akkor mi, nekünk kötelességünk orvosként, hogy motiváljuk a pácienst, elmagyarázzuk neki, hogy mik a távlati következménye annak, hogyha elmulasszuk a kihúzott fog pótlását. Sokan megszokják a helyzetet, és ezért halogatják. Talán mondhatom, hogy a többsége így cselekszik, és mondhatni, hogy a pótlások nagy többségét úgy 40 év fölött kezdik bevállalni, és merül fel, hogy na kéne valamit csinálni. Ez egy rossz út, helytelen út. Miért? Mert a fogelvesztéssel megbomlik a fogsorívnek az egysége, és számos nehezítő távlati következményt fog maga után. Itt beszélhetünk a fogak elvándorlásáról, ami történhet a hézak felé döléssel, vagy a felső fogak lefelé egreszálásával, kinövésével, ugyanis ha kihúznak egy fogat és elveszíti a kontaktpontját, akkor az képes tovább nőni lefele, a hézak felé. Ezek az elvándorlások ugye kontaktpont elvesztéshez vezetnek, tehát ott, ahol már nincs kontaktpont a fogak között, ott a nehezen tisztítható ilyen retentív helyek alakulnak ki, ezek természetesen újabb szúvasodásokat szülnek. Sok esetben a fogelvándorlás olyan kifejezetté válhat, hogy mire oda kerül a páciens, hogy készítsünk egy pótlást, csak plusz feláldozással tudjuk azt megoldani. Csonkítást kell idézőjelben végezni, gyökérkezelni egy elvándorolt fogat, ahhoz, hogy párhuzamosítani tudjuk csiszolás által a többi fogakkal, hogy fel lehessen helyezni rá egy fix pótlást, egy hídat. Tehát meg kell gondolni, az én javaslatom az, hogy a húzás után legalább 1 éven belül már cselekedjünk. Főleg, ha implantátumban gondolkozunk, és egy húzás után éveket várunk, akkor a csontállomány annyira összekoppan, összeesik, hogy már nem lesz annyira alkalmas az implantátum behelyezésére, és akkor már csontpótlás az már egy maceráns dolog, plusz költségekkel jár, attól már jobban félnek az emberek.
Titelezzük fel, hogy egy betegnek például a szájüregében, a szájüreg bal felében több foga valamilyen okból kifolyólag nem létezik már, kihúzták őket. Igen. Így, és nincs pótolva ez semmivel, így csak a fogsor és a szájüreg jobboldali fogait használja. Nos, a jobboldali fogak mennyire sínylik meg ezt a helyzetet?
Természetesen megsínylik. Akinek jó a támasztó szövete, vagyis a csontozat, ott inkább a kopás fog beállni, a fogak kopása, akinél rossz a csontozat, ott a fogak meglódulása. És nagyon sok esetben találkozunk ilyen esetben ízületi panaszokkal. Tehát az egyoldali terhelés gyakran vezet ízületi, állkapocs ízületi károsodáshoz. Ez egy olyan problematika, amivel most újabban a gnatológiai tudomány kezd foglalkozni, mérhetőbben, még komplexebb, mint a sima fogpotlás. Ez egy nagyon nagy kívás az utánunk következő kollégáknak ezzel foglalkozni és az ilyen problémákat megoldani. Nem könnyű feladat. Ne várjuk meg, hogy állkapocs ízületi problémáink legyenek, mert annak a kezelése az bizony még nem megoldott a mai napig.
Doktor úr, lehet-e túlzásba vinni a fogmosást?
Természetesen. Kezdjük akkor a higiénizálással. Mi az, amit a páciens tehet otthon? És akkor kezdeném azzal, hogy a szájápolás az minden páciens feladata és kötelessége. Ha erre fókuszálunk, és természetesen minden új páciensnél érintjük ezt a problémát, akkor mindig felhívom a figyelmét, hogy mai szempontok szerint már csak az egyszerű fogkefés, fogpasztás, fogtisztítás nem elengedő. Tehát egy teljes komplex tisztításhoz, és ez legyen az esti, tehát arra fektessünk nagyobb hangsúlyt, az már foglalja magába a fogsejem használatát és az öblögetést is. Esetenként szájzuhanyt is, majd erre is kitérünk, ha lesz idő. És ki akarom hangsúlyozni a fogsejem használatának a fontosságát. Hogy érzékeltessem jobban, ez lehet, hogy ijesztően fog hallatszani sokak számára, az a személyi páciens, aki csak fogkefés tisztítást végez naponta kétszer, akár lelkiismeretesen is, az csak körülbelül 60%-át távolítja el a lepedéknek. 40% ott marad, ha nem fogsejmezünk. Ez bőven elegendő arra, hogy szájszagunk legyen, fogingyulladásunk legyen, és akár kárieszek vagy fogkőképződés hamarosan alakuljon ki. Tehát ennek az elmulasztása sajnos drasztikus. Fogmosással kapcsolatban ne essünk túlzásokba. A napi kétszeri fogmosás az bőven elegendő. De csináljuk szakszerűen. Ha nem mondja el a kezelőorvosunk, akkor kérjük ki, hogy kell szakszerűen fogat mosni. Ennek megvannak az eszközei, és itt most két szót említenék még erről, az eszközökről, hogy az utóbbi kutatások eredményei alapján rájöttünk, hogy egy helytelenül végzett fogmosás és nem megfelelő eszközzel nagyon sok negatív következménye járhat, és az egyik komoly probléma az a fogin visszahúzódás. Itt nem a bakteriális fogmedergyulladásról beszélünk, hanem egy mechanikai irritációról. Tehát felhívom mindig a figyelmét a páciensnek, hogy ne izomból mossunk fogat. A fogmosást ne hallja a szomszéd, csak az öblögetést. Néha viccesen megjegyzem. Fordítsunk elő időt a fogtisztításunkra, tehát egy esti fogmosás az minimálisan 2-3 percet tartson, ez hosszú idő. Tehát, hogyha veszünk egy homokórát, és magunk elő állítjuk, és addig mossuk, ameddig lepereg, rájövünk, hogy ez hosszú idő. Nagy többsége a páciensnek 20-30 másodperc alatt végez a fogmosással. És a tapasztalat azt mutatja, hogy a látható részen, front részen lepucolja, elég tűrhetően a fogát, és hátul minden tele van lepedékkel. Tehát legyen megfelelő időnk, legalább 2-3 perc. Az eszköz, ugye, ahogy mondtam, a kutatások azt a következtetést vonták le, hogy még a közepes keménységű fogkefék is károsak lehetnek. Úgyhogy nem tudom, ki mennyire vette észre, az üzletekben egyre jobban elterjedtek a puha, soft megnevezésű fogkefék, vagy ultra soft és sűrű fogkefék. Mi is ezeket ajánljuk a pácienseinknek. Most már természetesen, hogy márka és márka között van különbség, most itt nem fogom megmondani, hogy melyik a legtutibb, de aki eljön, az annak megmondom. Tény az, hogy a nagyon sűrű és puha fokkefék vannak előnyben részesítve. Ne higgyük azt, hogy ennek a hatékonysága kisebb. Nem igaz. Tehát nagyon jól le lehet pucolni. A sűrűség, tehát hogyha találunk egy olyan fogkefét, hogy 1500 szál van benne, vagy 3000, vagy 5000 szál, utána érdeklődtem, ez lényegében a tisztítás hatékonyságát növeli. Minél sűrűbb a fogkefénk. A technikával kapcsolatban annyit mondok röviden, hogy a vízszintes sikálása a fogannak az teljesen hibás. Annak idején és mai napig is úgy tanítják, hogy a fogtisztító mozdulatok azok függőlegesek legyenek, de az sem mindegy, hogy. Tehát a függőleges fogtisztításom ez mindig a foghústól irányuljon a fogak széle felé. Tehát a felső fogaknál fentről lefelé, az alsó fogaknál lentről felfelé. A lesfel sikálással szintén fölöslegesen irritáljuk a fogint. Ennek a következménye az, hogy a hosszú távú mechanikai irritáció következtében a fogint szépen kezd felhúzódni. És akkor következményként jön a fognyaki érzékenység, ami egyre gyakoribb jelenség, ez a felhúzódás pedig már sajnos egy irreverzibilis elváltozás, oda nem igaz, hogy nincsenek ilyen plastikázási eljárások, amivel a fogint esztétikailag vissza lehet húzni a fogakra, de ezek nem tartósak. Tehát ahonnan már elment a fogint, elhúzódott, ott sajnos csupasz marad a fog, és ez kellemetlen sok szempontból.
Nagyon röviden, meddig lehet eltávolítani a fogköveket?
Meddig?
Meddig lehet eltávolítani? Van egy olyan határ, amikor már hiába próbálják leszedni, eltávolítani a fogról a fogköveket, mert annyira károsodott mondjuk a fog. Ez egy halva.
Nincsen ilyen. Tehát volt olyan eset, hogy annyi fogköve volt a páciensnek, hogy azt tartotta vissza a fogait, és azt mondta, hogy jaj, nehogy hozzányúljunk, mert levesszük a fogkövet, akkor kihullnak a fogak. Hát ez már egy nagyon súlyos bakteriális parodontopátia, fogágy megbetegedés. Ilyen esetben tényleg már kockázatos a fogkő eltávolítása, de akkor fel kell hívjuk a figyelmet a páciensnek, hogy itt igen, itt el fogja veszíteni a fogait, el is kell távolítani őket, és pótláson kell gondolkozni. A fogkő eltávolítás alapszabálya. Tehát azt kell tudni, hogy ahol nincs lepedék, ott nincs fogkő se. Tehát, hogyha tökéletes a tisztítás, nem lesz fogkövünk se, mivel a fogkő az az ott maradt lepedékből alakul ki. A nyálban lévő ásványi sok kicsapódnak az ott maradt lepedékbe, kristályosodási gócokat alakítanak ki, és szépen elmeszesítik a lepedéket. Van egy egyéni ritmus, tehát egyeseknél nagyon gyorsan újra képződik, hogyha nagyon messzes a nyála, idézőjelbe. Vannak esetek, hogy 3-4 havonta is vissza kell hívni fogkő eltávolításra, vannak esetek, ahol 2-3 év alatt is nagyon kevés. Hogy ki milyen szerencsés, az orvos hívja fel a figyelmét, hogy milyen gyakorisággal jön fogkő eltávolítása. A normális az a fél éves kontroll. És aki ezt betartja, annak meg tudjuk mondani, hogy milyen gyakran kell eltávolítani a fogkövet, és azt természetesen mi végezzük.
És a szájüreg fertőtlenítése?
Szájüreg fertőtlenítés? Igen, az a tisztításnak a harmadik lépése, ugye a fogsejmezés, fogkefés tisztítás, már elmondtam, az öblögetés, ugye ahogy mondtam, nagyon fontos, számtalan öblögetőszer létezik, preferálom az alkoholmentest, mert kevésbé irritál, a kis százalékban adalékként felelhető alkohol is hosszú távon irritálhatja a nyálkahártyánkat, ezért inkább alkoholmentest szoktam javasolni. Na, ezt hallja a szomszéd, tehát ezt profi módon kell csinálni. Kb. Fél percig tartson, ezeket a szereket általában nem kell hígítani, és amikor bevettünk egy megfelelő mennyiséget a szánkba, azt jó erősen átpréselni a fogak között, hogy az ott lévő lepedéket azt jól mossa ki. Ajánlatos a fogsejmezés után végezni az öblögetést. Fogsejmmel fellazítjuk a lepedéket a fogak közül, és utána az öblögetéssel vagy a szájzuhannyal, azzal a felszínre került lepedéket szépen le tudjuk öblíteni, el tudjuk távolítani.
Doktor úr, a medicina percei szép lassan lejárnak. Köszönjük a válaszokat, a beszélgetést, és azt, hogy itt volt ma este velünk élőben.
Köszönjük szépen, rengeteg mondanival van, valószínű, hogy lesz majd egy második felvonása is az adásunknak, és meg fogom adni a lehetőséget, hogy kérdésekre is válaszoljak majd egy következő adásban.
Rendben, köszönjük, ki fogjuk használni az alkalmat, egészen biztosan. Kedves hallgatók, a medicina percei tehát erre a hétre lejártak, lassan át kell adjuk a stúdiót, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Vitos Gábor általános fogszakorvos nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb, jó éjszakát, viszont hallásra!